békesség nektek, testvéreim! Isten igéjét a Jakab levelének az 5. részéből, a 9. versből fogom felolvasni. Tehát Jakab apostol leveléhez lapozzon, akinél van szentírás, és az 5. rész 9. versét fogom felolvasni, hogy fennállva hallgassunk meg. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai, hogy el ne ítéltessetek, ímé a bíró az ajtót előtt áll. Úr Jézus Krisztus, kérlek téged, hogy ezen a mai délelőttön beszélj nekünk olyan beszédeket, amelyek igazán ránk vonatkoznak. Uram, te annak idején szóltál a kisázsiai gyülekezetekhez, mind a héthez, és megmutattad nekik, hogy mi az, amit megláttál az ő életükben, mi az, ami neked tetsző, és mi az, ami neked nem tetsző. Bátorítottad, tanácsoltad, vezetted és pásztoroltad őket az apostolon és a gyülekezet angyalai keresztül. Kérünk téged, hogy most bennünket tanácsolj így. Szeretnénk tudni, hogy mi a te akaratod, mi a te útmutatásod a mi életünkre, közösségi életünkre és személyes életünkre nézve. Úr Jézus, kérünk téged, hogy szólalj meg a te pásztori hangodon, és adj nekünk eligazítást és önmagadnál védelmet. Amen.
Amen.
Foglaljunk el. Hosszú évekkel ezelőtt történt, hogy a teológia kollégiumában szabad időnket töltöttük hétvégén, és egyszer csak bejött az igazgató, dékán, és benyitott minden egyes szobába, ahol csak volt a diák. Hát úgy tett, hogy ne vegyük észre, nem jelentette be előre, hogy ez fog történni, hogy lesz egy ilyen nagy vizit, és nap után aztán volt fejmosás, következő napon az egész diákság előtt, hogy ott milyen rendetlenség van, hogy hogyan viselkednek, üvöltenek ott a teológusok, akik Isten igének szolgái lesznek, miféle viselkedés ez tarthatatlan. Ha lelepleződött sok ilyen diáktársam, akik éppen vicces kedvükbe voltak, vagy aludtak, vagy rendetlenséget hagytak, vagy az ételmorzsát az asztalon hagyták, de én éppen tanultam, testvérek, nyitva volt előttem egy könyv, a elrendezett dolgaim között, szép rendbe talált engem az igazgató, és a könyvemet olvasgattam, kérdezte, hogy mit csinálok, és mutattam, hogy valamelyik tantárgynak a könyvét olvasgattam. Na, azt hiszem, én így is maradtam meg az emlékezetéből aztán jó pár évig, mindig jó jegyeket adott, mert megjegyezte ezt. Hát volt, amikor rám is tudott volna úgy nyitni, hogy megszégyenültem volna, csináltam olyan dolgokat, amiket szégyeltem, vagy megbántam később, vagy én is rendetlenséget hagytam, de akkor, amikor benyitott, akkor éppen rend volt. Azt mondja Isten igé, amit most felolvasunk, hogy az ajtó előtt áll az Úr Jézus. Milyen érdekes megközelítés, nem? Nem azt mondja, hogy majd egyszer eljön az Úr Jézus, és vigyázzatok, hanem azt mondja, hogy már eljött, már ott áll az ajtó előtt, már a kilincsen van a keze, csak még vár. Tudjátok, mire vár, testvérek? Hogy összeszedjük magunk. Ne úgy kelljen neki benyitnia, ránk rontania, hogy ott tanál bennünket szégyenkezve. Olyan helyzetben, olyan lelkülettel, hogy nekünk szégyenkezni kellene, hanem ad nekünk időt, hogy összeszedjük magunkat. Rajta van már a kilincsen a keze, de még nem lépett be azért, hogy mi nekünk üzenjen, hogy el fogok jönni hamar, rátok nyitom az ajtót hamar, most már a bíró az ajtó előtt áll, és bíráskodni fog. És ti ott az ajtó mögött, takarítsátok fel a morzsát, rendezzétek el a rendetlenséget, hagyjátok abba a helytelen viselkedést, és nyissátok ki azt a könyvet, amit nektek olvasni. Így van. Így áll meg az Úr Jézus a mi ajtónk előtt, testvérek. Itt van már, egészen közel van már, csak éppen még nem nyitott rá. Szeretném, hogy amikor az Úr Jézus majd benyitja ezt az ajtót, akkor azt mondhassa, szekhalmon mindent rendbe találtam. ezeknél a testvéreknél az otthonukban, a szívükben, a családjukban, a gyülekezetükben rendet talál. Az egyik rendetlenségre hívja fel Isten igéje a figyelmet. Nagyon sokat ki lehetne ragadni, de az egyikre ráutal, és azt mondja, hogy ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai. Érdekes ez a sóhajtozás. Ez a sóhajtozás, ez nem veszekedés. Ez nem hangoskodás. Ez nem szakadás. Nem valami hangos, nem valami durva, nem valami sértő dolog, nem valami háború, hanem egy csendes gyűlölet az embereknek a szívében. És csak felsóhajt, hogy jaj, ez a Marika, vagy István, vagy Józsi, vagy Péter, vagy Béla. Hát, hogy ez megint már miket csinál meg? Sóhajtozik, testvér. Egy csendes gyűlölet belül a szívben. Egy csendes ítélet, egy csendes neheztelés. És az Isten igéje szerint ez bűn és megvetendő dolog. És testvérek, azért beszélek én erről, azért figyeltem fel erre az igére, mert én úgy vettem észre, hogy közöttünk, a mi gyülekezetünkben jellemző ez a fajta magatartás, ez a sóhajtozás egymás ellen. És azért beszélek erről, mert nem csak egyetlen jelét láttam, nem csak egyetlen testvérnél, hanem itt-ott megfigyelhető, de mivel ez csendes, és a szív mélyén van, hát még amit nem figyelünk meg, az milyen sok lesz. És jaj, ez a testvér, jaj, az a testvér, már megint ezt csinálta, már megint azt mondta, lehetne példákat sorolni, de én nem akarok személyeskedni, mert nem haragszok senkire, hanem be akarok állni én az ige hallgatóknak a sorába, mert az én szívembe is szokott lenni ilyen, amikor megnehezül más testvér felé. És nem akarom, hogy az Úr Jézus, mikor kinyitja az ajtót, az én szívemet ilyen rendetlennek találja, vagy pedig bármelyikünknek a szívét ebben a gyülekezetben, vagy bárhol a világon. Nem illik Isten népéhez az ilyen viselkedés, az ilyen rendetlenség. Hanem testvérek, mi illik hozzá? Egy egészen másfajta viselkedés illik hozzá. János evangélium a 13. részében olvasunk erről. Szeretném most felolvasni. János evangélium a 13. rész, 34. és 35. verse. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Na testvérek, ez egy nagyon beszédes parancsolat. Nagyon-nagyon sok minden van benne, én most nem erről fogok prédikálni, csak megemlítem. Hogy egyrészt, hogyha mi nem szeretjük egymást, akkor hiába missziózunk. Azt mondja, arról fogják megismerni az emberek, hogy elküldte az Atya az Úr Jézus, arról fognak megismerni benneteket, arról fognak megismerni engem, hogy ti szeretitek egymást. Ha nem szeretjük egymást, akkor nem fogják megismerni az Úr Jézus az emberek. Hát nem azt mondja az Úr Jézus, ha aláhagytok a misszióval, ha nem szerveznek evangelizációt, akkor nem ismernek meg engem. Nem azt mondja. Ennek kevesebb köze van a Krisztus megismeréséhez, mint annak, hogy egymást szeretjük. Ez egy szellemi dolog, mert mondhatjuk mi, hogy hát, hogy én szeretem a másik testvért, hát ki látja azt? De testvérek ezt nem látják az emberek, hanem érzékelik. Az ember úgy van felépítve, Isten teremtő keze úgy alkotta meg, és a teremtő szava úgy alkotta meg, hogy az ember egyetlen dologra a legérzékenyebb igazán. Ha szeretik, és ha szeret. Erre nagyon érzékeny. Ha a közelében szeretik egymást az ember, arra is érzékeny. Ha ő nincs ebbe benne, de mások szeretik egymást mellett, azt is észreveszi testvére. Ez olyan, hogy ezt nem lehet nem észrevenni. Az ember így van összetéve. Azért kerülnek ki a családokból sérült gyerekek, mert nem szeretik otthon egymást a szülők. Az apa meg az anya egymást, és a gyerek sírni meg, mert őt nem szeretik. És az embernek az való, hogy szeressék. Minden ember úgy van kitalálva, úgy van összeállítva, hogy szeretni való. Szeretet nélkül elhervad, mint egy virág, amit nem öntöznek. Tehát nekünk így egymást meg kell öntözni. De arra is való, arra is rendeltetett, hogy szeressen. Van egy ilyen képessége, hogy szeressen. És akkor egészséges az ő lelke, hogyha szeret. Az Úr Jézus ilyen egészséges lelkű ember volt. Mert az Atya szeretetét itta, magába szívta. Ha az emberek szerették egymást, annak örült, ugye együtt örül az igazságra a szeretet, és ő maga is szeretett, élete árán is. Egészséges lélek. Csak így maradhatott egészséges, ha feláldozta önmagát azokért, akiket szeret. No, erről nem is akarok most sokkal többet beszélni, hanem inkább csak egy részterületre irányítani a figyelmet, de előtte mielőtt még a részterületre térnénk, még egy dolgot el akarok mondani, hogy testvérek, nekünk a szeretet az egy parancsolat. Egy kicsit kisarkítva azt is mondhatnám, hogy mi szeretetre vagyunk ítélve. Tehát eljött az Atya, leleplezte a mi bűneinket az ő szelleme által, és Jézus Krisztus, mint a bűneink büntetését mérte ránk, hogy szeressétek egymást. Amiért ti bűnösök voltatok, azzal kell meglakoljatok, hogy szeretnetek kell egymást. Milyen áldott büntetés. De ez alatt nem lehet kibújni, testvére. Ez parancs, ez kötelező. Ez nem egy lehetőség, hanem az egy kemény parancsolata az Úr Jézusnak. Tessék egymást szeretni, mert én szeretetre ítéltelek benneteket. És testvérek, az kell, hogy rajtunk meglátszódjék, hogy ott csörögnek rajtunk a szeretetnek a bilincsei. Mert azért a szeretet korlátokat is jelent. Ha csak a Golgotai keresztre gondolunk, akkor láthatjuk, hogy az Úr Jézus szeretetének a jelei ott voltak az ő meggyuggasztott, kiukasztott keze, lába, teste, megsebzett teste volt, hogy én igazán szeretlek benneteket. Ennek korlátjai voltak. Nem mehetett akárhova, nem mondhatott akármit. Ott kellett legyen a Golgotán. Csak azokat a szavakat mondhatt el, amik a szíve szeretetének teljességéből áradt. Bennünket is megkötöz, hogyha szeretjük egymást, családtagjainkat, hitetleneket, testvéreket, gyülekezeten belülieket, korlátozza a szabadságunkat, és Isten erre ítélt bennünket, hogy egymást szeressük. Hát áldott ítélet. Nagyon jó tette, hogy erre ítélt bennünket. A szeretetünknek, egy picit a sóhajtozásra visszatérve, van kettő nagyon áldott megnyilvánulása, területe. Az egyiket, másikat is fogom említeni, de a másodikra nagyobb hangsúlyt akarok helyezni, azért, mert ezt látom megoldásnak. Az egyik dolog, amely jellemzi a szeretetet, az a megbocsátás. Megbocsátás. Nagyon érdekes dolog a megbocsátás. Ugye, klasszikus példát felvázolva, az egyik testvér vétkezik a másik ellen, felismeri, megbánja, elmegy ahhoz a testvérhez, bocsánatot kér tőle, és a másik testvér, gondolva az Úr Jézus halálára, gondolva, hogy neki is mennyit engedett el az Atya, és mennyit bocsátott meg, azt mondja, hogy megbocsátott neked. Na ez így is kell, hogy történjen, csak a megbocsátás, testvérek, ennél több. Mert ez csak, ami a felszín, ami a történés, az esemény. De ennél több kell, hogy történjen a szívben. A megbocsátás ugyanis nem függ attól, és nem akkor zajlódik le bennem a megbocsátásnak a készsége, amikor a másik odajön, és tőlem bocsánatot kér, hanem sokkal hamarabb. Megbocsátani csak azt tud, akitől bocsánatot kérnek. De a megbocsátás készsége ott kell legyen a szívemben, hogy én elengedtem annak az embernek a bűnét. Azt már nekem meg kell, hogy történjen. Nem akkor kell elgondolkozzak. Nem akkor kell megharcoljam a bocsánatot, a megbocsátást, amikor elkérik tőlem. Hanem akkor már nekem el kell legyen készítve a szívembe. Hát persze, hogy megbocsátok. Hát már régen kész vagyok arra, hogy megbocsássak. Ha jöttél volna egy héttel azelőtt, már egy héttel ezelőtt megbocsátottam volna neked. Mert az én szívemben ez már készen van. Isten azt akarja, így tudjuk elengedni testvérek egymásnak az adósságát, egymásnak a bűnét. Ha vétkezett ellenem az a másik testvér, akkor lehet, hogy nekem fájt, indulatot, haragot, vagy sóhajtozás eredményezett bennem, jaj, már megint mit csinált ez a testvér, már megint így viselkedett, már megint ezt csináltam, sóhajtozok magamban. Lehet, hogy először ilyenek jönnek elő belőlem, de nagyon hamar el kell, hogy jussak odáig. Én elengedem ennek a testvérnek, én nem fogom neki felrúgni. Olyan esendő pont, mint én. Nyomorult, megkísértette az ördög, elgyengült, így viselkedett, de én kész vagyok neki megbocsátani, mert Jézus nagyon szereti őt. Úgy szereti, ahogy engem. És én, ha odajön, hogy bocsássak meg neki, rögtön azt fogom mondani, hogy megbocsássak. Mert megbocsátok, mert ez az indulat az én szívemben most már elkészült. Már készen van arra, hogy átadjam. Mert a karácsonyi ajándékot, amit megvettem, becsomagoltam, és már csak az időpontot várjuk, hogy azon az estén átadhassuk a szeretteinknek. Hát így van bennem kész a megbocsátás. Azt hiszem, testvére, hogy az Atya ilyen indulattal van felénk is. A mi bűneinknek az elrendezése, az ajándéknak a megvásárlása megtörtént már régen. Úgy fogalmaz Isten igéje, mikor még bűnösök voltunk. Mikor még nem kértünk bocsánatot. Még nem jutottunk odáig, hogy Uram, meg akarok térni. Hanem benne voltunk a bűnünkben. Még igencsak arcul vertük, még igencsak csapkodtuk őt náddal, még igencsak leköptük őt, és meggyaláztuk őt, és nem törődtünk vele. Már ő akkor készen volt arra, ha ez egyszer meg akar térni, ha most rögtön megváltozik az ő gondolata, ne legyen az ő gondolata gyorsabb, mint az enyém, hanem megelőzöm őt, és kész vagyok neki megbocsátani, bármikor is jön oda hozzám. Ilyen lelkülettel van az Atya is. Nem tud annak megbocsátani, aki nem kér tőle bocsánatot. Mert aki kér, annak adatik. De elkészítette bűneink bocsánatát. Nála ez már testvérek megvan. És akárhányszor megyünk oda, akárhányszor kérjük, mindig meg fogjuk tőle kapni. Mert ő Jézusban elkészítette előre a számunkat. A másik terület az intésnek a területe. Nem a múlt heti ige hirdetések meg vasárnap délután alapján jött ez a gondolat a szívembe, hanem attól függetlenül, hogy ma erről kell, hogy szolgálja. Az Úr szólt. De nagyon örülök, hogy megelőzte az elmúlt hét vasárnap délutánja ezt a mostani ige hirdetést, mert ott Kálmán testvér is szolgált, én is szolgáltam, és egy-két dolog a helyére kerülhetett, aki itt volt, emlékezhet rá. Talán az egyik legfontosabb dolog, amit szeretnék most kiemelni az intéssel kapcsolatban, hogy a magyar nyelvben egy olyan kicsengése van az intésnek, hogy az valami büntetés. Vigyázz testvér, mert ilyen és ilyen rossz vagy, és az Úr lesújt rá. Tehát a megintés az egy kicsit olyan kemény kifejezés. De a görögben nem így van. Elmondtam azt is egy héttel ezelőtt, hogy ismerjük azt a szót talán, hogy paraklétosz, vigasztaló szelleme Istennek, elküldöm hozzátok a vigasztalót. Na most ugyanez a szó, hogy paraklétosz, vagy az igei formája parakaleó, ez azt is jelenti, hogy inteni. Nem csak az, hogy vigasztalni. A magyarban szinte ellentétes. Az egyik megintette, a másik megvigasztalta. A görögben erre egy kifejezés van, mert igazából, ha kicsit pontosabban a magyar fogalmakba akarjuk átültetni ennek a szónak a jelentését, akkor azt jelenti, hogy helyre állítani, helyre igazítani, vagy a helyére segíteni valakit. Szó szerint azt jelenti ez a szó egyébként, hogy oda hívni. Oda az Úrhoz. Én az Úrnál vagyok, gyere te is ide az Úr Jézushoz. Kiestél, elhagytad az Urat, elcsavarodtál, de gyere ide vissza. Tehát egy ilyen vigasztalás, hogy helyre állítom azt a testvéret. Segítek neki a helyére kerülni. Az intésről sok helyen olvashatunk a Bibliában. Én két nagyon szép igerészt szeretnék felolvasni. Ó, és egy új szövetségi igerészt. Fordítva mondtam a sorrendet, mert az új szövetségivel fogom kezdeni. Zsidó 3:12-13-at olvasom, tehát a zsidókhoz írt levél 3. része, 12. és 13. versét. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyik őtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyik őtök se keményítessék meg a bűnnek családsága által. Tehát Isten igéje azt mondja, hogy intsétek egymást minden nap. Hát ha a megszokott, bevett gyakorlatot alkalmaznánk, akkor itt menne a csihipuhi, igaz? Minden nap inteni egymást. De ha azt nézzük, hogy úgy fordítsuk, hogy vigasztaljátok meg egymást minden nap. Segítsétek helyre egymást minden nap. Hát akkor testvérek, egyből más a kép. Hát az én családomban ez nagyon így történik. Állandóan megy ez. A gyerekeket mindig helyre kell igazítani. Pontos legyél, pakold össze. Miért sírsz, hol fáj? Állandóan ezt végezzük. Próbáljuk őket helyreállítani. És ez kell működjön a házasságban, a gyülekezetben is. Helyre segítjük egymást. Hát nem egy könnyű feladat ez, de azért van még egy nagyon szép ige, mielőtt elkezdenénk ennek a mélyére ásni és a részleteit kutatni. Én ezt ajánlom, hogy mindenki jegyezze meg, talán kívülről is, mert nagyon rövid, de nagyon tartalmas és fontos ige ez. A példabeszédek könyve 27. rész, 5. vers. Példabeszédek 27:5. Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél. Hát ez nekem annyira tetszett, amikor körülbelül fél évvel ezelőtt olvastam, megragadta a szívemet. Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél. Semmit nem érünk el azzal, ha a szívünkbe dédelgetjük, hogy én szeretem a másikat. És tegyük fel, hogy ez igaz is. Tehát nincs ezzel baj, hogy mi a szívünkben szeretjük a másikat. A baj azzal van, testvérek, hogy ezzel a szeretettel a másik nem megy semmire. Tehát a farizeusokat úgy gondolom, az Úr Jézus nagyon szeret. És nagyon sokat intette őket, ugye? A legtöbb, a legkeményebb kifejezéseket a farizeusok felé mondta el az Úr Jézus. Nem azért, mert gyűlölte őket, testvérek, hanem azért, hogy próbálja őket megrendíteni az akkori erősségükben, mert nem jó helyen álltak, és segítse őket a helyükre. És voltak olyan írástudók, olyan farizeusok, akik hallgattak az Úr szavára, megfogadták az intelmet, és ezzel mentek valamire. Nem csak az Úr Jézus szívébe voltak, hogy jaj, én úgy szeretem a farizeusokat, hanem az ő szeretete abban nyilvánult meg, hogy oda ment hozzájuk, és megmondta nekik, hogy ti képmutatók vagytok. És ez gyűlöletes az Isten előtt. És ti az emberektől dicséretet fogadtok el, de az Isten dicséretét meg igényét semmibe veszitek. Magatok törvényét, Isten törvénye elébe helyezitek. És tudjuk az igéből, voltak olyan írástudók és farizeusok, akiket megrendített ez, és akik helyreálltak. Például Nikodémus, aki igaz ugyan, hogy éjszaka, mert még kellett az ő szívébe sok minden történjen, de az első lépést megtette, oda ment az Úr Jézushoz, és egy nagyot beszélgette. És az Úr Jézus nem kezdte el pumpálni a fejét, vagy megmosni a fejét. Mondott azért kemény dolgokat, hogy te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Tehát azért keményen bánt vele, de mégis, ha elolvassuk azt a párbeszédet, inkább azt látjuk, hogy az egy beszélgetés volt is. Az Úr Jézus tanított. Vigasztalta ezt az embert, helyére segítette. Tudod, ez így van, hogy ami testtől született, test az, ami szellemtől született, szellem az. A szél fúj, ahová akarod. Hallod zúgását, nem tudod, hogy hova, honnan jön és hová. De így van mindenki, aki Isten szellemétől született. Neked is újjá kell szülessél. Te Izrael tanítója vagy, de újjá kell szülessél. Ez egy párbeszéd volt. Ez nem egy háború volt. Ez egy vigasztalás volt, egy intés volt, egy helyreállás. Sokkal jobb volt ez a nyilvánvaló dorgálás, mint hogyha titokban szerette volna az Úr Jézus otthon ezt a Nikodémust. Sokkal jobb volt, hogy a szemébe mondta meg, de szeretettel mondta meg, de helyreállító szándékkal mondta meg. Nekünk is így kell, testvérek. Máté evangéliuma 18. versében, most nem fogom ezt felolvasni, csak ha valaki megjegyzi, szeretne utána járni, akkor olvassa el, de talán mindannyian közülünk ismerik azt, hogy az Úr Jézus leírja a lépéseit az intésnek. Hogyan kell történnie az intés? Amikor valaki vétkezik ellened, akkor hogyan lépjél fel az ő vele szemben? Ezt én még, amit ott az Úr Jézus leír, az jó és helyes, de úgy gondolom még megelőzi, meg még követi más dolog is, és én próbáltam így összefogni azt, hogy hogyan lehet nekünk egymást inteni. Hogy ne titkon szeressük egymást csupán, vagy ne titkon sóhajtozzunk a szívünkben, hanem segítsünk a másiknak helyreállni, rendezzük a testvéreknek az életét, előre tudjuk őket segíteni. Úgy gondolom, hogy amikor valaki vétkezik a testvérek ellen, vagy Isten ellen, akkor Isten neki először nagyon finoman és nagyon szelíden szól. Én is a gyermekeimet szoktam figyelmeztetni. Nálunk van a gyermeknevelésben egy jel, egy jelzés. Nem egyből veszőzni szoktuk a gyerekeinket, hanem az talán a legutolsó állomás, nem is kell, hogy sokszor sor kerüljön rá, csak nagyon ritkán. Mert megelőző lépések vannak. Az egyik leginkább alkalmazott jel nálunk, feleségemmel együtt ezt szoktuk tenni, hogyha valamelyik gyerek rosszalkodik és intelik el, felemeljük az ujjunkat. Ránézünk szúrósan, felemeljük az ujjunkat, most nem mondunk semmit. Tudja ő nagyon jól, hogy mi a helyzet. Nem kell elmagyarázni, hogy ez a rossz vagy az a rossz. Mert ő már tisztában van vele, hogy most hangoskodott, rendetlenkedett, nem ült nyugton, nem állt be a sorba vagy valami. Csak felemeljük az ujjunkat, és akkor ő már megy is a helyére. Na akkor minden rendben van. Úgy gondolom, Isten is így felemeli az ujját. És szól, vigyázz, de nem a helyes út. Ige hirdetésen keresztül, egy bibliai igén keresztül, imádság a lelkiismeretben. Jaj, de jó szerkezet a lelkiismeret, testvére. Még a gonosz embereknek is van jó lelkiismerete. El tudják folytani. Tehát van egy felelősség, hogy hogy bánunk a lelkiismerettel, de mivel Isten egy különleges szerkezete a lelkiismeret, minden emberben ott van Isten ujja. A lelkiismeret az egy ilyen. Ott van Isten ujja minden emberben. És mindenki tudja, hogy lopni, csalni, hazudni az rossz dolog. Elfolytják, és mégis teszik ezt. De ha dolgozatot kellene írni, hát a gyerekeknek még ez különösen működik a gyerekeknél, mert kevés idejük volt elfolytani ezt, de talán még a felnőttek is mind azt mondaná, hogy csúnya dolog. Igaz, hogy csinálom, de akkor is csúnya dolog. Vagy ha engem lopnak meg, az még csúnyább. Tehát tudjuk, hogy ez rossz dolog. Mégis tesszük, ez egy másik dolog, de a lelkiismeret tanítja meg az embert arra, hogy ez rossz dolog. Hát a lelkiismeret a hívőnél még kifinomultabb, testvére. A lelkiismeret fejlődik, testvérek. Valamit megengedek magamnak. Azután Isten fejleszti a lelkiismeretemet, és utána rájövök, hát ezt nem lenne szabad megengedni magamnak. A lelkiismeret épül, érzékenyé válik. Nagyon-nagyon jó, hogy van lelkiismeretünk. Azt hiszem, az egyik legfinomabb módja, ahogy Isten tud nekünk szólni, az a lelkiismeretünk, amikor vádol bennünket a lelkiismeret. Pál azt mondja, hogy minket nem vádol a lelkiismeret. Hát ez a legjobb. De az is jó, ha vádol, testvérek. Mert akkor legalább jelez, hogy valami baj van. Mint egy műszernél, kigyullad egy piros lámpa és mutatja, kevés az olaja, kocsitba öntsed fel, mert különben itt ragadsz. Hát a lelkiismeret is egy ilyen piros lámpa. Valamikor a testvérek átgázolnak a lelkiismeretükön, vagy elaltatták már, nem veszik észre a dolgokat, és ilyenkor Isten elküldi az ő angyalát. Hát az angyal az azt jelenti, mind a héber, mind a görög nyelvben, angelos, így is hangzik, nem idegencsengésű ez, hogy küldött. Küldött. Tehát nem csupán egy mennyei lény az angyal, bár leginkább arra gondolunk, hanem egy küldött. Az imádságunkban elmondtam, hogy Isten az Úr Jézusra bízta az ő igéit, az Úr Jézus elmondta János apostolnak, János apostol a jelenések könyvében pedig az Úr megbízatásából láthatta a gyülekezet angyalát. Ez nem valami nagy kérub, amely ott repült a gyülekezet felett, hanem ez egy személy volt. Egy ige hirdető, vagy egy előjáró, vagy egy ottani presbiter vezető, akire elmondta neki János, leírta neki, elküldte levélre, vagy személyesen adta át, ha tehette. És a gyülekezet angyala, a gyülekezet küldötte, az átvette ezt a levelet, elment a gyülekezetbe és felolvasta. Vagy egyetértett vele, vagy nem, de ő rá bízták, hogy ezt küldje el. Ilyen angyalok lehet, ezért van az, hogy gyakoroljátok a vendégszeretetet, mert szuttotokon kívül angyalokat vendégelhettek meg. Én elhiszem, hogy szó szerint is lehet ilyen, hiszen Ábrahám is megvendégel. Szó szerinti mennyből érkező, de testben megjelent férfiakat, akik angyalok voltak, nem emberek, de lehetnek ezek az angyalok Isten küldöttei. És amikor egy vendég igehirdetőt mondjuk ebéddel megvendégelünk, akkor ez történik, hogy angyalokat vendégeltünk meg. No hát, lehet olyan angyal is, akit Isten azért küldött, hogy engem helyreállítsa. Eljön az az angyal, az a testvér, és bekopogtat. Lehet, hogy keményen kell mondani, de azért itt az elején úgy gondolom még a leginkább nem. Egy beszélgetés. Hogy gondolod ezt, testvér? Amikor láttam nálad valamit, hallottam nálad valamit. Nem biztos, hogy beigazolódik a gyanakvásom, de én úgy gondolom, hogy ez helytelen. Te hogy látod ezt? Hogy gondolsz erről? Elmondja a testvér, hát én is úgy érzem, hogy ez nem jó dolog. De nem tudok mit tenni. Gyere, akkor imádkozzunk, erősítsen meg az Úr, majd én segítek, elmondom a tapasztalatomat, vagy valami más módon. Tehát egy beszélgetés, helyre segítés. Egyik testvér elmegy a másikhoz, és nem kürtöli világgá, hogy én milyen bűnödet láttam meg neked, hanem segítek neked helyreállni. Testvérek, van olyan, hogy az egyik testvér meglátja a másiknak a gyengeségét, gyarlóságát és bűnét. Ha miért ne látnánk, meg egymás mellett élünk, a gyülekezeti életben ez természetes dolog. Nem is az a baj, hogy meglátjuk, hanem az a kérdés, hogy mit teszünk azzal, amikor meglátjuk. Hogyan dolgozzuk fel? Lehet sóhajtani. Jaj, ez a testvér. Hát, ez nem fog soha megváltozni. Hát ez még rosszabb, mint volt. És sóhajtozunk. Jobb esetben még csak magunkba, rosszabb esetben te is láttad, én is. Szörnyű, fúj. Tehát akkor megy már a susárlás. Így Károly ezt hozza, susárlás, hogy a háta mögött sóhajtozunk. A rosszabb esetben ez elmegy ítélkezésig, vádaskodásig, veszekedésig, szakadásig, de most nem ezen a lépcsőn akarok végigmenni, hogy miket okozhat ez. Egy ilyen sóhajtás felszakadhat a szívből, nem jó. Nem jó. Megláttam, de mit kezdek vele? Azt mondja, hogy a szeretet együtt örül az igazsággal, de nem örül a hamisságnak. Nem baj, ha mi nem örülünk a másik testvér valamilyen cselekedetének. Ez nem bűn. A bűn, amikor sóhajtozunk ellene. De van olyan is, ami megint csak nem jó, titkon való szeretet. Jaj, hát őt is szereti az Úr Jézus. Hát, nekem is vannak még nagyobb bűneim. Ne ítélkezzünk. Elfedezi azt az Úr, azt ráhagyjuk. Hát ezzel nem fogunk rajta segíteni, testvére. Ezzel benne hagytuk őt a kátyúba, és lehet, hogy ő azt gondolja, hogy hát forog a kerék, csak nem látja, hogy egy helyre. És nekünk segíteni kell, kitoljuk ebből a kártyúból. Egyetlen megoldás van, az intés. Oda megyek, elbeszélgetek vele. Testvérek, volt, aki olyan bölcsen intett engem, hogy rá se jöttem, hogy megintos. Elbeszélgettünk, valamire rádöbbentünk. Jaj, hát ezt én nem jól csináltam. Az a testvér el se árult, ahogy ő tudta, hogy én nem jól csináltam. Ki sem derült, hogy ő engem inteni jött, elkezdtünk beszélgetni, és ő bölcsen arra terelgette a témát. Olyan könnyen segített át azon a holtpont. Hát máskor kaptam keményebb veszőcsapásokat is. Úgy kellett nekem. emlékszem, ezt a példát szoktam elmondani a testvéreknek, hogy amikor még Kálmán felesége, most hála az Úrnak kisbabát szült, és nagyon örülünk neki, cínege Lidia megszületett, na, amikor Andi friss hívő volt, akkor azt mondta nekem, hogy Lajos, olyan erős vagy, benned nincsen semmi hiba, olyan stabilan járod az Úrnak az útját, úgy szeretném én is így. Na mondom, álljunk meg egy kicsit. Mondom, azért nem látod az én bűneimet, hibáimat, gyengeségeimet, mert még olyan kicsi vagy lelkileg, hogy nem bírnád elviselni. És Isten nem engedi meg, hogy megláss. De eljön az idő, amikor meglátod. És arra kérlek, hogy akkor ne ítélj el engem, hanem imádkozz értem. És segíts nekem helyreállni abból a dolgomból. Nekem is vannak ilyen dolgai. Na nem tudom, hogy azóta hogy van, de gondolom, hogy megtartott ezt a tanácsot, mert neki is szoktam emlegetni, hogy én emlékszem erre, amikor így volt, és ezért is van az testvére, hogy megláthatjuk egymás hibáit. Hogy hordozzuk azt, hogy ne sóhajtozzunk, ne elítéljük, ne hagyjuk rá csodába, hanem segítsünk neki helyreállni. Lehet, hogy a Andinak nem dolga engem meginteni. Lehet, hogy csak azt mondta, Úr Jézus, nem jól csinálja az a Lajos testvér. Küldj hozzá valakit, a férjemet, vagy más vagy, tanítsd meg őt az igén keresztül, ha Bibliát olvas ma, hadd olvasson el. Ez is segítség. No, amikor a testvér nem veszi figyelembe ezt a fajta intelmet, akkor mondja az Úr Jézus, hogy kettő vagy három ismételje meg az intést. Nem csak én látom így, testvér, hogy ez helytelen, mert mondhatod, hogy hát testvér, te félre félrenyúltál, nem ragadtad meg a lényeget, nem igaz ez az én életemben, rosszul látod. Hát elmegy ez a testvér, és akkor nem susárolva, nem kibeszélve, de megkérdezheti a másikat, te figyelj, én ennél a testvérnél láttam valami hibát, hiányosságot. Te is észrevetted? Én is látom már. Nem kibeszélik a világ előtt, ketten megbeszéljük. Menjünk el ez a testvérhez, ha te is úgy látod, mert rá nem hallgatod. Jó, elmegyek veled. Én is veled értek egyet. Ketten tolják meg az autót. Ugye van, amikor nem lehet egy embernek kitolni a kártyúkról az autót. Akkor hívjuk, gyertek még, toljuk meg többen. Többen tolják meg. Nagyobb a súlya ennek az intelemnek. Vagy lehet, hogy az a testvér is már intette külön. A másik is, a harmadik is. Hát akkor menjünk együtt, mondjuk meg neki. Van olyan testvérek, amikor erre sem hallgat. És akkor a gyülekezet elé tartozik ez. Így mondja Isten igéje, az Úr Jézus Máté 18-ban, hogy vitt a gyülekezet elé. Hát akkor még nem is volt gyülekezet, amikor az Úr Jézus ezt mondta. Ebből is látszik, hogy ezt nekünk mondta. Nem a tanítványoknak mondta csupán, ők megjegyezték, meg feljegyezték, de nekünk mondta. Jöjjön a gyülekezet elé. Régen ezt komolyabban vették, idősebb testvérek lehet, hogy tudnak rá példákat, hogy volt gyülekezeti fegyelmezés. Még a református testvéreknél is, pedig ott azért sok minden lazaság még inkább előfordult, de még ott is volt olyan pad, ahova azok ültek, akik el voltak tiltva az úrvacsorától, vagy ilyen vagy olyan dolgok miatt fenyíték alatt voltak, azok oda ültek, mert egyébként ott mindenkinek helye van, valaki még fizet is érte. De nem ülhetett a fizetett helyére, ha nyilvánvaló bűnt követett el, gyülekezet megfenyítette, leült a hát szamárba, iskolába így hívták, a templomba azért nem. De a baptistáknál is volt ilyen, hogy valakit megfenyítettek, nem megszégyenítettek, nem lejárattak, nem kikürtölték a világban. Az egy belső gyülekezeti ügy, az a testvér eltántorodott az Úrtól, nem a kegyelem útján jár, nem Isten szerint jár, és mi rá nehezítünk a szívére egy mázsás súlyt. Az egész gyülekezet úgy ítéli meg, testvér, hogy te rendetlen vagy. És tessék rendet csinálni az életedben. Hozzá segítik a helyreálláshoz. Hát, azt mondja az apostol a zsidókhoz írt levél 12. részében, hogy bármely fenyíték. Tehát ezek közül, amit én most felsoroltam, a legenyhébb, a lelkiismeret szavától kezdve, majd még jönnek a keményebbek, a legkeményebbik, bármely fenyíték első hallása nem kedves, de később az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltak. De először lehet, hogy rosszul esik. Mit keménykednek, mit törvénykeskednek, miért járatnak le engem. De aztán, ha a szeretet felmelegíti a szívét, akkor belátja, hogy igen, ez kellett, nekem erre volt szükségem. Én is most vagyok hálás apámnak, hogy elvehet annak idején, mikor hazudtam, akkor nem voltam hálás. De most olyan jó, hogy azért kaptam egy csomagot az életre. Amikor a gyülekezetnek a szavára sem hallgat illető, akkor már egy egész kemény fenyíték következik. Olvasunk ilyen kemény fenyítéket, azért olvasom fel, hogy értsük, hogy ott miről van szó. Tehát egy kicsit a Biblia értésünk is ezáltal fejlődjön. 1 Korintus 5-ben van egy ilyen fegyelmi kérdés, amiben Pál apostol nagyon határozottan foglal állást. Nem is olvasom fel, egy paráznaságról volt szó, amit egy ilyen titkonvaló szeretettel elhordoztak a testvérek, tehát Pál azt mondja, hogy hát ne titkon szeressék, hanem nyilván dolgáljátok meg, és az 1 Korintus 5-5-ben ezt olvassuk, átadjuk az ilyet a sátánnak, a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak a napján. Hát az Isten országa kifejezést kell itt érteni, amiről volt már szó többször, az Isten országa más fordítás szerint Isten uralma, királysága, mert ez megint egy szó a görögben, az, ahol Isten uralkodik, az a terület. Ugye, ahol Mátyás király uralkodott, annak volt egy határa. Eddig ő uralkodik, eddig meg a németek. Itt mondhatja, hogy ez legyen, ott már nem mondhatja, hogy az legyen. Hát, azt mondja az Úr Jézus, ti közöttetek van az Isten országa. Mert Isten ti nektek megmondhatja, hogy mi legyen, de a többiek fittyet hánynak rá. Hát Isten országa a gyülekezet határai belül van. Ott ő tud uralkodni, munkálkodni, kívül nem tud, mert nem engedik. Majd fog, de az a kényszer lesz. De most még ő nem kényszerít senkit, majd most még hív, befele vár. És azt mondja, kiszolgáltatjuk az ilyet a sátánnak, kizárjuk őt az Isten országa. Azok közé vetjük, akiken a sátán uralkodik. Nem kap úrvacsorát, nem kap intelmet. Ez is egy ítélet, hogy valakit már nem intünk. Ez egy ítélet, hogy Isten már nem inti. Kiszolgáltat, mert Isten is kizár, kiszolgáltatta őket Isten hiába való gondolkodás. Tehát az Úr nem inti már őket. Akkor ne higgyetek. Menjetek a világ folyása szerint. Nem hívlak már titeket. Nem küldök angyal testvéreket utána. Ez még egy nagyon kemény ítélet. Sokkal jobb, ha intenek, mint ha lemondanak róla. Kizárjuk a gyülekezetből, és ő a sátán birodalmába tartozó közül egy. Egy speciális, mert mit mond az Úr Jézus a 18. részben a Máté evangéliumában? Legyen, mert ezt ő mondja itt még. Zárjátok ki, legyen olyan előtted, mint a pogány vagy a vámszedő. Na most, mit csináltak a pogányokkal és a vámszedőkkel? Nem ostorral hajkurázták őket, meg nem börtönbe zárták őket, inkább fordítva történt, őket zárták börtönbe a pogányok és a vámszedők, hanem szerették őket, és hívták őket megtérésre. Legyen olyan előtted, mint akit megtérésre kell hívni. Ne olyan, mint akit csupán helyre kell állítani, hanem mint aki nagyon messze távolodott, és újból meg kell neki térni. Ahogy az imaórában olvastuk, meg kell szomorodnia. Isten szerint való szomorúságról. Olvasunk egy hasonló esetet az 1 Timóteus 1.20-ban is. Ezt is felolvasom azért, tehát 1 Timóteus 1.20. Hát talán, hogy érthető legyen, a 18. verstől olvasom. Ezt a parancsolatot adom néked, fiam Timóteus, a rólad való korábbi jövendőlések szerint, hogy vitézkedjél azokban a ma jó vitézséggel, megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, ugye erről volt szó, hogy mi a jó lelkiismeret, melyet némelyek elvetvén, nem hallgatván rá, a hit dolgában hajó törést szenvedtem. Aki közül való Himéneus és Alexander, akiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak. Káromkodtak. Szerintem nem csak a csúnya szavak voltak, hanem testvéreket káromoltak, testvérekre káromkodtak, én így értem ezt. És azt mondja, hogy én zártam ki őket a gyülekezetből, átadtam a sátán. Nincs úrvacsora, nincsen értetek való könyörgés, nincs közösségetek velünk, hanem titeket megtérésre hívunk. Ha meg akartok térni, jöhetek, ha nem, akkor nekünk nincs közösségünk egymással. Kizárta a soraiból őket a gyülekezet. És van talán még egy legsúlyosabb eset, hát ez azért nagyon-nagyon ritkán fordul elő, amikor Isten kivágja azt a hívőt az élők sorából. Tehát meghal. De olyan testi-lelki kínokon keresztül, hogy abban nyomorúságban felkiált Istenhez. És minden megég, az egész élete, minden munkája megég, kárt vallott, hajótörésze vele, de a lelkét megmentette. Tehát Isten addig nyomja őt, addig szorítja, mert még az is kevés neki, hogy hitetlenek között van, hogy nem a gyülekezet közösségében él, még ez sem térinti észhez. Isten olyan betegséget, olyan nyomorúságot ad neki, úgy megszorítja őt fájdalmában, hogy belássa, Uram, védkeztem ellened, bocsáss meg nekem. Összetörjön a lelke, összeomoljon az Isten előtt, és kegyelmért kiáltson fel. És ilyenkor Isten megadja a kegyelmet, de nem élhet tovább a földön, meg kell halljon. Én láttam ilyen esetet, testvérek. Senkivel ne történjen meg közöttünk. Nagyon fájdalmas volt, de abban a fájdalomban az a testvér nagyon megtért, nagyon megtisztult. Még hitetlenekkel is cselekszik ilyen Isten, hogy az utolsó halálos ágyán még térje meg. A hívőkkel is, láttam, hogy hívővel cselekedett Isten ilyen. És a halálos, halálhoz közeledve tért meg, de el kellett, hogy menjen. Nem szolgálhatta tovább az Urat, mert méltatlanná vált. De ott lesz velünk a mennyei dicsőségben. Testvérek, akár durvának tűnik az Isten intelme, akár nagyon szelíd, nagyon lágy, kedves formában közeledik el hozzánk, egy dolgot mindenképpen elmondhatunk. Ezt Kálmán testvér idézte egy héttel ezelőtt délután, az 1 Korintus 11.32-ben írja Pál apostol, hogy amikor ítéltetünk, Istentől tanítatunk, hogy a világgal együtt elnevesszük. Ezt akarja az Úr, hogy a világgal együtt elnevesszük. Nem csak a lelkünk nevesszen el, ne égjen meg a mi szolgálatunk gyümölcse, a mi cselekedeteink, amit mi tettünkkel, szavainkkal elérünk, az ne váljon majd az ítélet tüzének a martalékává, hanem forduljunk oda az Úrhoz, el ne vesszen sem a lelkünk, sem a mi munkánk az Úrnak a szolgálatában, hanem maradjon meg, tündököljön. Mint ahogy Pál apostol mondta, hogy futásomat elvégeztem, és megharcoltam, hitet megtartottam, végezetben másra korona várnám. Vagy ahogy Inti Timóteus, őrizd meg a reád bízott drága kincset a Szent Szellem által. Őrizd meg azt. Tehát azért, és intette Pál apostol Timóteust. Olvassuk csak el a Tituszhoz írt levelet, Timóteushoz írt két levelet. Ez egy szelíd intelem, egy ilyen négy szem közti, bár levélben történő, de intés, vigyázz! Az evangélista munkáját véget, ezt ne csináld, azt ne csináld, megintette ő. Lehet, hogy Timóteus egy kicsit ellazult, testvére. És jön a hír Efézusból, Titusztól meg, jön a hír Kréta szigetéről. Hát azért ne így viselkedjen Isten szolgálja, kedves fiam Titusz, incsed őket kimélet nélkül. Segítek neked, hogy kell ezt tenni. Tehát egy intelem sorozat az a két levél. Majd így olvassuk, hogyha előfordul. De a Filemonhoz írt levél is ilyen intelem. Elszökött tőled Onézimusz a szolga, de arra kérlek én, mert meg is parancsolhatnám, de nem parancsolom, mert ilyen vagyok én, Pál a megvédhetett, hogy csak kérlek, hogy ahogy én fogadtalak be téged, úgy fogadd be ezt a szökött rabszolgát, mert ez megtért nálam. Bíróság elé küldhetnéd, talán a fejét is vetethetnéd, de ne tedd ezt, mert megtért. És elveszítetted őt, mint hitetlen, de most én, tehát a szökött rabszolga találkozik Pállal, és Pál által megtért. De a Filemon is Pál által tért meg. És akkor hazaküldi Onésimuszt. Te most már hívő szolga legyél, ne szökjél le, menj vissza, és dolgozzál engedelmesen. Megy Onésimusz bűnbánóan, uram, köszönöm, hogy új életet adtál. Megyek vissza az én uramhoz, csak add, hogy ne adjon a bíróság elé engem. És visz egy levelet, ez Pál írta. Átadja. Biztos Filemon mérges volt. Itt vagy, te csirkefogó. Igen, te hoztam egy levelet előbb, ezt olvasd el. Elolvassa. Na jó, gyere, szolgálj nekem tovább. Az is egy intőlevél. Tehát az intés olyan szép dolog, testvér. És olyan jó dolog. Sokkal jobb, mint titkon szeretni. És sokkal jobb, mint sóhajtozni egymás ellen. Hamarosan benyit az Úr. Itt fogja a kilincset. És nem valami vendég érkezik, hanem az Úr Jézus. Hogyan talál bennünket? Milyen szívbeli állapotban? Ott van-e a sóhajtás, vagy a megbocsátásnak az elkészített ajándéka van? Vagy az intelemnek a bölcs megfontolása, hogy hogyan fogom ezt véghez vinni? Hogyan segítem ki a testvért abból a helyzetből? Hogyan fog bennünket találni? Szökésben vannak, vagy pedig töltik a büntetésüket, mint akik arra ítéltettek Istentől, hogy egymás szeressék. Megszöknek ezelől, úgy talál majd minket az Úr, hogy úgy kell összefogdossi, hát a szeretet kötelékéből kibújthatok, hol elszöktöstetek. Vagy pedig ott van rajtuk a Krisztus igája. Vegyétek fel magatokra az én igám. Ez a szeretet igája, testvér. Szeretet igája. Vegyétek magatokra, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeit.